kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Isten a halál eszközéből az élet eszközévé változtatta a keresztet, fogalmazott Leó pápa vasárnap délben. Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a Szentatya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el az Úr angyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel, zarándokokkal. A mise evangéliumáról elmélkedve arra biztatott, hogy bennünk is legyen önzetlen, jézusi szeretet, és ajándékozzuk oda magunkat egymásnak. A Szent Atya az Úrangyal elimádkozása után úgy fogalmazott: kedves testvéreim, úgy tűnik, tudjátok, ma töltöm be a 70. életévemet, hálát adok az Úrnak és szüleimnek, és köszönetet mondok mindazoknak, akik imáikban megemlékeztek rólam. Nagyon köszönöm mindenkinek. Óriási szükség van az egyházakra és a hitre ahhoz, hogy ezek segítségével meg tudjunk maradni nemzetben, közösségben, hangoztatta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Erdős Mecskén. Soltész Miklós a Mecsek délkeleti lábánál fekvő kis település nemrégiben kormányzati támogatással megújult Szent Demeter nagyvértanúnak szentelt szerb ortodox templomának átadó ünnepségén vett részt. Az esemény végén újságírók előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a világban komoly küzdelem, harc zajlik az értéktelen ideológiák és a több ezer éves kultúrák, hit, kereszténység között. Erdős Mecskén magyarok, németek, szerbek együtt tudnak örülni egy templom megújításának, mondta az államtitkár, aki szerint ez azt mutatja, hogy ha kívülről minket nem bántanak, és ha a térségben élőket a nagy politika nem akarja egymásnak ugrasztani, mi itt nagyszerűen megvagyunk együtt. A KÉSZ csoport leányvállalata, a Mahard hajózási és vízépítő Kft. Nyerte el a Fonyódi kikötő modernizációjának kivitelezését. A majdnem 600 millió forintos beruházás keretében teljesen megújul a partfal, korszerűsítik a mólósétányt és a világítást, emellett új közösségi tereket, pihenőhelyeket, zöld felületeket, fasorokat és játszófelületeket is kialakítanak, közölte a cég a távirat irodával. A tájékoztatás szerint a 6000 négyzetméteren végzett fejlesztés keretében egy új 35 méter hosszú kikötői partfal épül acél szádlemezekkel. Magasabbra emelik a mólósétányt, amit új burkolattal, világítással és pihenőhelyekkel látnak el. A központi térre új burkolat és pavilonok kerülnek, melyek turisztikai és közösségi funkciókat látnak majd el. Emellett a mólófej kilátója és terasza is teljesen megújul, a kikötő környezetét pedig új ültetésű fasorral, korszerű közösségi terekkel, játszófelületekkel, ivókutakkal és kerékpáros ponttal teszik mindenki számára vonzóbbá. Írták, a Fonyódi kikötőben a több ütemben zajló munkák már elkezdődtek, a kivitelezés 2026. május végéig tart. Szükséges lépés volt az ifjúsági pilóta program elindítása, mert az nem lehet, hogy egy ország csak külföldi országok képzési programjára támaszkodva képezzen pilótákat, mondta a távirat irodának a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Székesfehérvár mellett megrendezett 30. Börgöndi légiparádé megnyitóját követően. Varga Tamás hangsúlyozta: Börgönd mindig is az egyik bástyája volt a hazai pilótaképzésnek, ugyanakkor eddig hiányzott az országos szervezettség, ezt a hiányt orvosolja az újonnan indult pilótaprogram, amely az ország több pontján elérhető. Jelezte, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részvételével, szolnoki bázissal folyik a magyar repülőpilótaképzés. Az ukrán-magyar határszakaszon 7405-en léptek be Magyarországra szombaton, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a táviratérodát. A beléptetettek közül a rendőrség 34 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Hétfőn a pára és köd feloszlása után a nap nagy részében gyengén felhős, napos időre van kilátás, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek. Az északkeleti tájakon délelőtt egy-egy zápor nem kizárt, másutt nem valószínű csapadék. A délnyugatira forduló szelet legfeljebb élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Klész Beáta. Most néhány szóban arról, hogy mivel várjuk Önöket a következő szűk fél órában. A mai műsorban elsőként egy törökországi zarándoklaton szerzett élményeit osztja meg Önökkel munkatársunk Farkas Erzsébet, majd az okos és balga szűzek példabeszédét értelmezi Pém Gilbert Antal, Miskolc, Vasgyári plébános. Tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Farkas Erzsébet kolléganőmet, akit az alkalomból hívtam mikrofon elé, hogy egy mondhatom rendhagyó zarándoklaton vett részt, nem valamelyik Mária kegyhelyre vagy kegyhelyre látogatott, hanem Isztambulba.
Bár ha visszautalok a mondatodra, akkor itt is szerepe van a szűzanyának. Ugyanis ott kezdődött a történet, hogy Gulyván Tibor felsőzsolcai görögkatolikus parókus szeretettel meghívott a felsőzsolcai görögkatolikus templom búcsú ünnepére, amelyről azt lehet tudni, hogy nagy boldogasszony szent ünnepén ünneplik a felsőzsolcai görögkatolikusok templomának búcsúját, és a nagy boldogasszony napi ünnepen találkoztunk egymással, szót követett riportokat is készítettem, és ahogy ott a vendéglátás közben beszélgettünk, azt mondták nekem, hogy egy hét múlva indulnak Isztambulba. És hogy megüresedett két hely, nem lenne kedünk édesanyámmal együtt elmenni erre a zarándoklatra. Nekem egyből felcsillant a szemem, mert egy régi álmom volt már Isztambul városának felkeresésem, az pedig külön ajándék volt a Jóistentől, hogy mindez a zarándoklat katolikus templomok látogatásával fog telni, tehát egy jelenleg iszlám országban mi mégis hitünket megvalva katolikusként vehetünk részt ezen a zarándoklaton, ami még külön adaléka volt ennek az útnak.
Nemrégiben Fülöp püspök, görögkatolikus metropolita beszélt arról, hogy igazából ha keresnénk azokat a bibliai helyeket, amelyek valamikor a mai Törökország területén voltak, mint mondjuk Efezus, hát nem találnánk semmit. Isztambulban milyen keresztény emlék van?
Isztambulként emlegetjük, de ha belegondolunk, akkor mi most a bizánci időkig megyünk vissza, és Konstantinápolyként kell emlegetnünk ebben a kontextusban. Magának a zarándoklatnak is az volt a címe és az elnevezése, hiszek egy Istenben, idén 1700 éves a Nicea-i zsinat. Mi latinok Niceának mondjuk, a görögök Nikeaként emlegetik, mind a kettő helyes, mert hogy 325-ben Konstantin császár hirdette meg ezt az egyetemes zsinatot, és a mi zarándoklatunknak fő célja Nicea felkeresése volt. Természetesen mindemellé pedig Konstantinápoly, az egykori Konstantinápoly, a jelenlegi Isztambul katolikus templomait is felkerestük.
Létezik még Nicea?
Létezik, bár már csak romok vannak, és a niceai tó partján tulajdonképpen a régi városfal romjait tekinthetjük meg, és a tó alatt van az a maradvány, épület maradvány, épület együttes, a tó alján található, erről kép is tanúskodik, ahol megtartották annak idején 325-ben ezt az egyetemes zsinatot. Csodálatos lelkiélmény volt a sok-sok lelkiélmény közül az, amikor a niceai tó partján az összes zarándokkal, vagy úgymond egy csapattá rendeződtünk, erre a közös imádságra összeállított Béres Gábor görögkatolikus parókus, aki velünk utazott, és az idegenvezetőnk volt a török idegenvezető mellett egy speciális imádságot, és ezt az imádságot együtt ott a niceai tó partján elimádkoztuk, és a hiszek egy Istenben kezdetű hitvallásunkat.
hogy mennyire fontos volt akkoriban, vagy sorsdöntő, sorsfordító, talán a níciai egyetemes, első egyetemesénat, azt mutatja az is, hogy ott fogalmazták meg a hitvallásunkat, a níciai hitvallást, mondjuk a misében, hanem a nícia konstantinápolyit, amiben a Szentlélek is bővebben szerepel. A lényege annak a zsinatnak az volt, hogy a fiú és az atya egy lényegűségét fogalmazta meg az akkoriban burjánzó arianizmussal, vagy áriosszal szemben. Aki azt írhatja, hogy a fiú és az atya nem egy lényegű. Ennyit erről röviden.
Talán még egy érdekesség, hogy a húsvét dátumának egységes megtartása is itt fogalmazódott meg, hogy mikor is ünnepeljük húsvétot, mint mozgó ünnepet.
Így van.
Isztambulban pedig különleges lelkiélmény volt, hogy abban a hatalmas nagyvárosban 10 keresztény templom található, és mintegy pár tízezer keresztény él, és nekünk ezen templomok közül 5-6 templomban sikerült is látogatást tennünk.
Ezek nem római templomok, nyilván görög vagy görög-keleti, örmény, valami ilyesmi.
Római katolikus templom és ortodox templomok. Kettőben szentmisét is mutattak be a velünk utazó görög-katolikus parókusok. Különlegessége volt a zarándoklatnak az is, hogy úgy hozta a sors, hogy 4 görög-katolikus parókus is velünk utazott. Név szerint Gulybán Tibor, Felső Zsolcai, Béres Gábor szikszói, Marincsák László edelényi és Vatamány Sándor Budapest Rákosmente görög-katolikus parókusai. És ezen 4 parókus atya mutatta be a szent liturgiát 2 templomban, a Szent Péter és Pál templomban, valamint a Szent Antal kápolna altemplomában. Itt volt egy különleges élményem is, mert ahogy a kápolna menyezetére tekintettem, természetesen a gyönyörű csillagos ég tárult a szemünk elé, természetesen megfestve, és ami különleges volt, hogy felfedeztem Védőszentem Árpádházi Szent Erzsébet ábrázolását, erről külön fotót is készítettem, és ami még különlegesebb élmény volt, vagy ami plusz élmény volt számomra, hogy Árpádházi Szent Erzsébetet piros-fehér-zöld ruhában ábrázolták azon az ábrázoláson. Volt még magyar vonatkozása a látogatásunknak. Egészen pontosan az Ája Szófia mecsetben tett látogatásunk során természetesen nagy élmény volt, hogy egy olyan mecsetben, ahol már az iszlám vallást gyakorolják, azért még a falon felfedezhetőek voltak a mozaik ikonok, és ezeken az ikonokon Jézus Krisztust, a szűzanyát, keresztelő Szent Jánost ábrázolták, valamint, ami miatt ezt most különösen kiemelem, magyar vonatkozás szerint Szent László királyunk lányának, Szent Piroskának az ikonja is ott volt megtalálható, aki Konstantinápolyba ment férjhez. Abban a korban nagyon szerették Szent Piroskát az emberek. Egy nagyon jótékony ember volt, zárdákat, árvaházakat, kolostorokat és kórházakat alapított, és a legenda szerint szép vörös göndörhaja volt, talán ezért is nevezhették előtt Piroskának, de ez csak legenda, és a mozaik ikon ábrázoláson éppen azon kolostornak az alapító levelét tartja a kezében, amely kolostornak a jogutódját, fogalmazzunk így, mi a pénteki napon meg is látogattuk és felkerestük. Tehát ilyen magyar vonatkozása is volt, több magyar vonatkozása, magyar szentjeinkkel kapcsolatos élménye is ennek az útnak.
Zarándokút volt, tehát ez Isztambulba, a korábbi Konstantinápolyba. Milyen különlegességek voltak azok, amelyek nagyon is megmaradtak, vagy megmaradnak majd?
Ha már említettük a szűzanya ábrázolásokat, egy különleges szűzanya ábrázolással találkoztunk a Szent Péter és Pál templomban, ahol az első napon, ahol az első szent liturgiát bemutatták zarándoklatunk során az atyák, és itt egy Hodigitria ábrázolással találkoztunk. Ez egy olyan ábrázolás, és azért nevezik Hodigitriának, ahol a szűzanya balján ül a kis Jézus, és ő jobb kezével rámutat a kis Jézusra. Mint egy azt üzenve számunkra, hogy őt kövessétek, őt hallgassátok. Az elnevezés pedig Véres Gábor atya elmondása alapján onnan származik, hogy a régi Bizáncban volt egy Hodigeris utca, ahol volt egy templom, és ebben a templomban volt egy olyan szűzanya ábrázolás, egy olyan ikon, amelyet a hagyomány szerint Szent Lukács evangelista festett. És ez az ikon került el a későbbiekben Rómába, a Santa Maria Maggiore bazilikába, abba a bazilikába, amelyet oly sokszor emlegetünk Ferenc pápa kapcsán, ahová el is temették Ferenc pápát, és ezen ikon előtt imádkozott mindig Ferenc pápa külföldi utazásai előtt és után. Tehát csodálatos lelkiélmény volt ilyen Hodigitria ábrázolással találkozni.
Tehát összeér ez a két világ, összeér nagyon más a keleti kereszténység, mint a nyugati.
Én nem éreztem nagy különbséget, Mondjuk példát is tudok erre mondani, a Szent György katedrálisban, az ortodox pátriárka székesegyházában is tettünk látogatást, ahol nagy élmény volt aranyszájú Szent János és Nagy Szent Bazil erekéi előtt imádkoznunk, és az az ortodox templom tökéletesen úgy nézett ki, mint akár hazánkban is egy ortodox templom, ugyanazzal az ikonosztázionnal. Talán a ülések elrendezettségében volt némi változás, vagy számunkra ismeretlen, vagy idegennek tűnő, de mivel nem volt ott akkor szent liturgia, számomra nem teljesen volt nyilvánvaló, hogy ott az üléseknek milyen jelentősége volt. Minden esetre az ikonosztázion, valamint a szentképek ábrázolása hasonló, mint amilyennel itthon is találkozunk.
És a nők hogy mehetnek be? Csak fedett fejjel?
Az ortodox templomba és a római katolikus templomban fedetlen fejjel bemehettünk. Ez nem volt szigorúan előírva, viszont a mecsetekbe természetesen mindenhova fejkendőt kellett viselnünk, és még a cipőnket is le kellett vennünk.
Mivel ez egy zarándoklat volt, az elsődleges célpontok vagy célpontjaitok a keresztény templomok voltak, de nyilván, mint mondtad a Hagia Szófia esetében is, jártatok mecsetben is.
Olyannyira, hogy egy helyi idegenvezetőnk is volt, mert hogy már most minden országban helyi idegenvezető vezethet csoportot, ezt nagyon szigorúan veszik szerintem minden külföldi országban, így volt ez Olaszországban, és így van ez Törökországban is. Egy kurd származású török idegenvezetőnk volt, aki éveken keresztül Magyarországon lakott, és nagyon jól megtanult magyarul, tehát egyáltalán nem törte a magyar nyelvet, és nagyon sok érdekességet osztott meg velünk. A mecsetek közül első helyen kerestük fel a Szulejmánum mecsetét, amelynek környezete is csodálatos volt. Ez volt az első hely, ahova ellátogattunk, és ahonnan gyönyörű kilátás tárult a Boszporuszra és Isztambul látképére. Tulajdonképpen ezen a helyen található Szulejmán és Hürrem szultána sírja is, ezen Szulejmánum épület együttes részeként. Ami nekem a kedvencem volt, ha fogalmazhatok így, igen, hát fogalmazok így, ami nagyon tetszett, az a mecset volt, amelyet 2019-ben építettek, tehát még egy fiatal mecsetről van szó, de Törökország legnagyobb 63 ezer ember befogadására képes dzsámia. 2013-ban kezdték el építeni, és 2019-ben fejezték be és adták át. Nagyon szépen játszanak a fényekkel, gyönyörű szép színes üvegablakokat kell elképzelnünk, egy kék és zöld szőnyeget, a színek összhangban vannak egymással, és fényes az egész, mind a mellett, ahogy már említettem is, egy hatalmas épületről van szó. Nekem, ha választani kellene, akkor ez a mecset tetszett a legjobban, de természetesen látogatást tettünk mindemellett még számos mecsetbe, többek között az Hagia Szófiában és a kék mecsetben is.
De azért, mivel ez egy zarándoklat, tehát több volt, mint egy puszta városnézés.
Mindenképpen, természetesen azért a lelki élményeket szeretném elsősorban én is újra megismételni és kiemelni, mert évek és évtizedek után is nagyon jó lesz visszaemlékezni arra, hogy egy iszlám világban, ott, ahol az iszlám teret hódított magának, és ahol az emberek már nem a mi vallásunk szerint élnek, mi mégis meg tudtuk látogatni azokat a templomokat, amelyek az ős kereszténységnek az alapjait lerakták, ahol őseink, az ős keresztények éltek, maradandót alkottak, és én valóban át is éreztem ezt, amikor a Szent Liturgiákon részt vettünk, hogy édes Istenem, ez is megadatott nekünk, hogy az őseink után mi is itt imádkozhatunk, mert ezeket a templomokat azért a vértanúk, az áldozatkész emberek vérei szentelték meg. Szóval mindenképpen nagy lelki és fizikai élmény volt ezen a zarándoklaton részt venni, és újból meg tudom erősíteni, hogy a legnagyobb élményem, ha már az útnak is ez volt a témája, hogy hiszek egy Istenben, idén 1700 éves a Nicea-i zsinat, vagy a Nicea üzenete, fantasztikus élmény volt a Nicea-i tópartján együtt imádkozni zarándoktársaimmal a Nicea-i hitvallást, amelynek kezdősora így hangzik, hiszek egy Istenben.
Az elhangzott beszélgetésben rádiónk munkatársa Farkas Erzsébet osztotta meg önökkel törökországi zarándoklata élményeit. Gyógyulás a hitből az okos és balga szűzek példabeszédének értelmezése segítségével. Pém Gilbert Antal, Miskolc Vasgyári plébános teológiai tanárt hallják.
Továbbra is a gyógyulás a hitből a témánk, és talán ennek a témának a tárgyalásakor most olyan oldalról is érdemes megközelíteni a dolgot, hogy a gyógyulás az nem feltétlenül mindig pillanatnyi és azonnal érzékelhető. Ez talán azért lényeges, mert hogy a mi világunkban ahhoz vagyunk hozzászokva, az egészségügy minden problémája ellenére, hogy alapvetően a gyors gyógyulásnak a lehetőségei az emberiség történelmében sohasem voltak meg ennyire, mint most. És ezért ugye a gyorsaság az nagyon fontos lenne, hogy mindent azonnal, és hogyha nem természettudományos alapon, akkor ezoterikus alapon, de lehetőleg minden nagyon gyorsan történjen, és a gyógyulás az gyors legyen. A hitből fakadó, az evangéliumi hitből fakadó gyógyulás az biztos, hogy nem mindig ilyen. Tehát annak van egy olyan oldala, amikor kétség kívül a Szentléleknek a jelenléte és ereje az pillanatok alatt meg tud oldani pszichés, testi, szellemi problémákat is. Ez kétség kívül így van, de a gyógyulásnak nem ez az egyetlen útja. Nagyon sok esetben a gyógyulás, és az evangélium esetében leginkább ezt kell szem előtt tartanunk, ez a gondolkodásmódnak, az érzésvilágnak a lassú átalakulásával megvalósuló gyógyulási folyamat, ami nemzedékeken átível. Mint ahogyan a betegség is, ilyen szempontból szellemi, érzelmi síkon, különféle minták átöröklésével nemzedékek közötti folyamat, a gyógyulás is nemzedékek közötti folyamat is. És az evangéliumból fakadó gyógyulás az pontosan egy gondolkodásmódnak, egy érzésvilágnak a lépésről lépésre való elsajátítása folyamán szinte észrevétlenül gyógyít minket. Ez a gyógyulásnak azt hiszem, hogy az alapfolyamata, amihez társulhat bármilyen pillanatban, bármikor, az a kegyelmi ajándék, hogy megszabadulunk bizonyos kínoktól, ami bezár, és tényleg a növekedésnek az útját zárja el adott esetben. Most amiről én ma szeretnék beszélni egy példabeszéd segítségével, mégpedig Máté evangéliumának a vége felé megtalálható, egészen pontosan a 25. fejezetben megtalálható jól ismert példabeszéd kapcsán, az a virrasztásnak, az éberségnek a témája. Hadd olvassam fel most a 10 szűzről szóló jól ismert példabeszédet, ami az Isten országáról szól. Akkor hasonlít majd a mennyek országa 10 szűzhöz, akik lámpával kezükben a vőlegény elé mentek. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák elvitték ugyan lámpásaikat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel a vőlegény késett, valamennyi elálmosodott és elaludt. Éjfélkor kiáltás hallatszott. Jön a vőlegény, menjetek ki elébe. Erre a szüzek mind fölkeltek és rendbe hozták lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat, adjatok egy kis olajat, lámpásaink kialvóban vannak. Nem adunk, felelték az okosak, különben nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni jártak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a mennyegzőre. Ezzel bezárult az ajtó. Később megérkezett a többi szűz is. Uram, uram, nyisd ki, kiáltották. De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Most mielőtt ennek a példabeszédnek a kapcsán itt az éberségről és a virrasztásról kezdenénk beszélni, érdemes előre bocsátani annyit, hogy amit Jézus az evangéliumok elején így fogalmaz meg egy erőteljes felszorításként, hogy térjetek meg és higgyetek, az az evangéliumok végén így hangzik el, hogy virrasszatok és imádkozzatok. Tehát az evangéliumok elején térjetek meg és higgyetek, tehát egy döntés, egy radikális döntés az Isten országa mellett. Amellett, hogy az Isten bennünk és közöttünk az ő logikájával, a szeretet logikájával uralkodjon. Döntés. Ebből a szempontból a döntés és a hit szorosan összetartozik. Mert a hitből fakad a döntés. Higgyetek és döntsetek, térjetek meg. Ugyanakkor a végén pedig, az evangéliumok végén ugyanez a felszólítás átalakul, virrasszatok és imádkozzatok. Aki hisz, az imádkozik. Aki megtért, az éber, azaz virraszt, és ezt a döntését fenntartja, azaz hűséges. Tehát a meghozott döntést, azt újra és újra meg kell ismételni, és ezt úgy hívjuk, hogy hűség. Napi renden tartjuk, érvényben tartjuk azt az első döntést, ami magától csak úgy magától, ha nem vagyunk hűségesek, akkor nem fog fennmaradni, hanem el fog kopni. Ebben az értelemben tehát ennek a virrasztásnak és éberségnek az alapvető döntésünket kell fenntartani, az Isten országához, Istenhez való tartozásunkat. És ilyen értelemben ez egy folyamat. Ráadásul, hogy a legtöbb kultúrában a halált az elalváshoz hasonlítják, és az aktivitás az pedig a hétköznapi életünknek a világa. Az evangéliumban meg pont fordítva van. Az evangéliumnak a szimbolikája szerint, ha természetes módon és fogalmazunk így negatív értelembe vett spontaneitással sodródunk az életben, az az alvás állapota, és a halál lesz a felébredés. Tehát a kereszténységnek ebből a szempontból pont fordította a logikája, mihelyst eljutunk a földi életünk végéhez, akkor jön az igazi ébredés, a színről színrelátás. És addig fenyeget folyamatosan ez az alvás. A szokások világában, az ismétlődő dolgoknak a világában nagyon könnyen elalszunk, és a lényegről megfeledkezünk. Na és hát ugye itt van ez a példabeszéd, ez pontosan arra figyelmeztet, hogy az embert fenyegeti az alvás, mint ezt a tíz szüzet, akinek az a dolga, hogy az ünnepre bekísérje a vőlegényt. Krisztus az érkező. Krisztus mindig az, aki érkezik, és akinek a végső érkezése majd a nagy ünnepet jelenti. Az embernek a lelke kicsit mindig feminin, mindig nőnem, mindenkinek a lelke. Ott van benne ez a fajta befogadó és várakozó jelleg. Igenis, azt a hivatást kaptuk Krisztus tanítványaiként, hogy virrasszunk és imádkozzunk, hogy amikor érkezik a vőlegény Krisztus, akkor bekísérjük az ünnepre. És ez az ünnep pedig nem más, mint az az állapot, ahol az ellentétek kiengesztelődnek. Ugye az ünnepen ott még az ellenfelek meg a haragosok is megvannak egymással. Az ünnep kedvéért. És itt szimbólumá válik az ünnep, amikor Krisztus a vőlegény eljön és egyházával ezt a beteljesülést ünnepli, amire várakoznia kell a szüzeknek, amire várakoznunk kell nekünk. Akkor ott kiegyenlítődnek az ellentétek. Ott az igazi egység megszületik. Na most a kereszténység mindig is tudta, hogy Krisztusnak nem csak ez a végső eljövetele van, nem csak erre várunk, hanem Krisztusnak megvolt az első eljövetele is, és megvan ez a fajta jövetele, ami napról napra, percről percre érkezik. Sőt, ő itt van, csak én nem vagyok itt. Tehát ő itt van, és ebbe a jelenlétbe kell bekapcsolni. Ágoston azt mondja, hogy félem Krisztust, aki áthalad, úgyhogy én nem vettem észre. Timeo Jesum transeuntem, aki áthalad, és nem vettem észre, hogy itt volt a kegyelemnek a pillanata. Tehát az érkezés, a vőlegény érkezése folyamatos, nem csak ott a végén fog érkezni, hanem most érkezik, és az éberség az pontosan azt jelenti, hogy Istennek a jelenlétét és szerető működését tetten érni. Akkor, amikor a vőlegény érkezik, és az ember ebbe bekapcsolódik, ebbe a jelenlétbe, ott gyógyulás történik, ott az ellentétek kiengesztelődnek. Az ünnep, az folyamatos ünnep. Tehát ebből a szempontból elővételezése ennek a végső ünnepnek, egységet teremtő ünnepnek, ez az érkezés. Csak hát a feladat közben meg az, hogy ébernek lenni, egyre inkább ébernek lenni, a valósággal kapcsolatban lenni. Tehát ezért nem mondható azt, hogy a kereszténység valamiféle idealizmussal rokon, nem, a kereszténység az egy realizmussal rokon. Az igazi valóságra nyitottnak lenni, arra valóságra, ami feszültségektől terhes. Tehát egyszerűen a világunknak az alaptörvénye, hogy poláris ellentétek közepette feszül az élet, és ezért van növekedés, ezért van változás, és ebben kell nekünk is megtalálni a helyünket. Tehát azt hiszem, hogy itt is van számtalan tévképzet, miközben az ember egy békés világra vágyik, egy feszültségmentes életre vágyik, begyűjti a legnagyobb feszültségeket. Nagyon sok esetben a feszültségek felvállalása már önmagában a gyógyulásnak a jele, de ugyanakkor az előidézője is. Számba venni azokat a feszültségeket, amik közepette élünk, amik kihívást jelentenek, de amiknek azért van értelme, mert vezet valahová. Saját magunk kibontakozásának az útja, a saját magunk gyógyulásának az útja, egészszé válásának az útja. Tehát ugye a keresztény virrasztásnak a vége az az ünnep, ami egységessé tesz, ahol az ellentétek kiengesztelődnek. A bennünk lévő, a köztünk lévő, alapvetően az a polaritás megszűnik, ami nem csak negatív, nem csak a bűnnek a következménye, hanem a fejlődésnek is az előfeltétele. Tehát ez a fajta polaritás, ez akkor szűnik meg, vagy akkor veszíti el ezt a fájdalmas és negatív romboló erejét, hogyha az ember az Isten jelenlétében, az ő megérkezettségében van. Akkor az egészségnek az állapotába jutunk. És ezért volt kezdettől fog olyan fontos a kereszténységnek nem csak úgy imádkozni időnként, hanem ezekkel az ima időkkel is ezt a folyamatos imádságot előmozdítani. Szüntelen kell imádkozni, és abba bele nem fáradni. Pál apostol is erre bűzdít. Szüntelen imádkozzatok. Ez az imádság, ez az éberségnek az előmozdítója. Enélkül nincsen éberség. Ugye Jézus azt mondja Péternek, meg a másik két apostolnak, hogy imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Tehát el ne aludjatok. Nem csak fizikailag, elalszanak ők ilyen szempontból is, de a szellemi lelki éberséget el ne veszítsétek. És én azt gondolom, hogy a kereszténységnek ez a legnagyobb feladat, hogy éber legyen, és a jeleket tudja értelmezni. Saját maga életében is, a szerettei életében is, a társadalom életében is. Tehát, hogy éberek legyünk mindenféle szempontból, és talán éppen azért, mert ugye könnyen elhanyagolja a ma embere azt a fajta nemzedékeken átívelő gyógyulást, ami mondom, ez a középtáv, fogalmazunk így, ez a középtávú gyógyulás, egészségessé válás. Ezt könnyen elhanyagolja, ezért érdemes egy pillantást vetni arra, hogy a keresztény embernek az éberség a társadalmi kérdésekre vonatkozóan is. Hogy észreveszi-e, hogy milyen irányba mennek a dolgok. Mert ugye a hétköznapi részletek, meg a főbb irányok között mindig is volt, meg lesz feszültség. Soha nem lehet alapelveket, általános és jó alapelveket a gyakorlati hétköznapi szinten annyira érvényesíteni, hogy ott ne legyenek gondok. De mégis, hogy merre megy a világ? Merre megy a társadalom? Merre megy mondjuk a mi nemzetünk? Erre vonatkozóan kétségkívül van karizmánk és lehetőségünk ezt megállapítani, csak ébernek kell lenni. Imádkozva az imádság állapotában, az érkezőnek ebben a jelenlétében tudjuk értelmezni a helyzetet. És kétségkívül, hogy ma egy eléggé furcsa világban élünk, a sokszínűségnek és a sokféleségnek a hangsúlyozása közepette egy széteső és betegedő, folyamatosan betegedő világban élünk. Valaki így fogalmazott, hogy a liberalizmus által uralt individualista, és úgy tűnik, mintha ma ez lenne az ideális. Ez a liberalizmus által uralt individualista ember. Szóval ez a liberalizmus által uralt individualista izgága monotóniában él. Mert önző magába zártságából nem lát ki a harmonikus realitásra, amely éppen összhangjával nyugtat meg és dinamizál egyszerre. Tehát az a világ, amiben élünk, az lehet, hogy mozgalmas, lehet, hogy sok minden történik, de erre azt mondja ez a szerző, hogy ez nem más, mint izgága monotónia. Ez végső soron monotónia. Egy olyan fajta egyhangúság, amitől szenved az ember, ami betegíti az embert. Ami gyógyít minket, az a fajta harmónia, amire akkor van rálátásunk, hogyha mi idézőjelben tényleg Istent keressük, az érkezőre figyelünk, éberek vagyunk, akkor ez a harmónia, ez az összhang, ami a lelkünket alapvetően gyógyítja, ez feltárul előttünk. Ehhez kell egyfajta önkorlátozás, amit ez a liberális világ nem ismer, és pontosan ettől szenved. Ha rálátásunk van erre a harmonikus egészre, akkor egyszerre egyfajta megnyugtatást és egyfajta dinamizmust eredményez. Ez megint csak ellentmondásnak tűnik, de mégis valahol az igazi nyugalom az a dinamizmusból fakad, és az igazi nyugalom az mindig egy egészséges dinamizmust vált ki. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez a példabeszéd a 10 szűzről, a virrasztásnak, meg az éberségnek a kérdése, ez nagyon aktuális, és ez sokat elmond nekünk az imádságról is. Az imádság az a néha fájdalmas és néha örömteli dialógus Istennel, ahol a realitással találkozunk. És lehet ez a találkozás adott esetben, éppen azért, mert a bűneink tárulnak fel. Ez lehet fájdalmas, és más esetben pedig távlatokat nyitó és örömteli, de akár így, akár úgy van, akkor is gyógyít. A valóságban lenni. Ez az éberségnek és a virrasztásnak az igazi tartalma, azt hiszem.
Az okos és balga szüzek példabeszédének értelmezését Pim Gilbert Antal Miskolc vasgyári plébános teológiai tanártól hallották. Ezzel műsorunk már a véget ért, búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikai munkatárs Kvasinger Jenő, valamint az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Somodi János kanonok mesél életéről, hivatásáról, Papildikó kolléganő mikrofonja előtt.
Hálás vagyok kanonok atyának ezért a beszélgetésért, amiben így a következő percekben végigkövethetjük azt az életutat, amit bejárt. 1935-ben született, egy nagyon-nagyon nehéz időszakban. Hogyan emlékszik vissza, és mi az, amit megosztana számunkra a nézőkkel a gyermekkorából, a fiatal éveiből?
Köszönöm szépen! Onnan kezdeném, hogy Kunhegyesen születtem, ez van beírva egyházilag, de valójában Nagybáhalmán születtem. Nagybáhalmát hiába nézi bárki is a térképen, nincs. Még háború előtt lebontották. És akkor Kisbáhalmára költöztünk át. Ez egy nemesi bárói uradalom volt. Édesapám ott volt, magtáros, kulcsár és vadász. Oda költöztünk Kisbáhalmára. De hogyha Kisbáhalmát is keresik a térképen, ilyen nincs. Hanem van helyette Báhalma, amely most már kifejlődött, a mai országból egy község alakult, körülbelül 1000-en lakják most, és Kendereshez tartozik. Tehát én tulajdonképpen Kenderesen születtem, mert Báhalma oda tartozott. Na most én azt mondtam egyházilag, hogy engem Kunhegyesen kereszteltek meg. Kenderesről akkor több papi hivatás is volt, és hát mondom, Kunhegyesről is legyen már valaki, ezért én mindig azt mondtam, hogy én Kunhegyesen születtem. De persze csak egyházilag mondom így, és írattam így államilag természetesen, hogy Kenderesen. Hát ott jártam, ott kezdtem járni iskolába. Háborús idő volt. Ugye 35-ben születtem, 39-ben már ugye háborúsi viszonyok voltak minden. Hát a Tanyag központtól egy kicsit messze volt az iskola, de nagyon jó helyen volt. Télen különösen örültünk, mert a patak, amelyet kakatnak hívtak, az befagyott, azon csúszkáltunk minden, nagyon jó volt oda kijárni. Aztán háború után pedig a kastélyba alakította ki egy termet, és oda jártunk 1-től 6. osztályosokig. Tele volt a templom természetesen, illetve a tanterem teljesen tele volt. Hát mi egy kicsit olyan elvadult gyerekek voltunk, mert volt is tanítás, meg nem is, 2 éve, mert nem is ismerték el, mert nem tudtam befejezni, azaz nem volt tanítónő. A végén, amikor a kasszíva volt a tanítás, akkor már állandó volt ott Kell Anna nevezetű tanítónő, aki megpróbált bennünket a helyes útra téríteni, oktatott, tanított minden, és volt neki egy vőlegény jelöltje, vőlegénye, mégpedig Takács Gyula, festőművész. Az néha eljött, Nyergesújfaluban laktak egyébként, onnan eljött, és azt szépen rendbe rakott bennünket. És nagyon sok missziós történetet mondtak el, és ez nekem nagyon tetszett. Aztán a plébános úr Kunhegyesről járt ki, mégpedig kólával. A kóla egy 2-kerekű kocsi, amelyet rendes körülmények között egy ló húzott, de háború után már nem volt ló, hát 2 szamár volt, és ugye ott ült a bakon, tehát az ülésen a plébános úr és a kocsis. Ezzel járt ki a plébános úr havonta 2-szer. És nagyon-nagyon meg voltam elégedve, hallgattam a beszédet, minden, és egyszer azt mondtam a tanítónőnek, hogy én pap akarok lenni. Nem tudom, hanyadikos voltam, harmadikos vagy negyedik, ezt nem tudom már, hogy pap akarok lenni. Hát megdicsért. És attól kezdve mindig bennem volt, hogy én majd pap leszek. Hát kérem szépen később, mikor már gimnáziumban is voltam, meg minden, akkor úgy változott, hogy hát inkább biológia, a földrajz tanár leszek, az sokkal jobb. Aztán, hát mégiscsak pap leszek, tehát volt bennem egy kis ilyen dilemma, hogy na, mi legyek. Hívtak az osztálytársam, hogy menjek el orvosira, jók voltak az eredményeim, hát azt mégse szerettem volna orvos lenni. És akkor közben még eszembe jutott, hogy elmegyek piarista tanárnak, de arról is lebeszéltek, és a végén azt mondta, hát nekem akkor egyházmegyés papnak kell lenni, és az is lettem. Na most, hogy folytassam a Bánhalmi történetet. Bánhalmán éltem át a háborút. Mégpedig édesapámat elvitték katonának, de nem a frontra vitték, hanem munkaszolgálatosnak vitték el. Romániába került, onnan képeslapokat is küldött, tehát bevetésen nem volt, háttérbe volt, és az a jellemző rá, hogy a rózsafűzért mindig az ujjáról végezte. És megsérült, ott valamilyen munka következtében megsérült, két ujja megsérült, elvitték kórházba, és már akkor a háború vége felé volt, onnan kiengedték, úgy gondolta, hogy ő már nem megy vissza a csapathoz, hanem egy társába, szépen Romániából gyalog, meg ki tudja, hogy mint, hazajött. És annak tulajdonította, hogy a rózsafűzért az ujjáról, mondta mindig, az ujja megsérült, de nem annyira, és ezért haza tudott jönni időbe. Na most a háborút, hogy éltük meg. Hát egyik nap, ugye mi gyerekek, tanyasi gyerekek jártunk, keltünk erdőbe, környéken mindenhol, és a kis erdőbe, a kakat mellett mentünk, ott voltak a német katonák. Hát nem ijedtünk meg tőlük, oda mentünk. Nagyon kedvesek voltak, adtak csokoládét, nagy örömmel hazamentünk, minden. Másnap ismét mentünk, hogy csokoládét kaptunk. Akkor láttuk, hogy ott a parton, a gáton jönnek a kozákok. Hú, szaladtunk haza, édesanyámnak elmondtam, hogy mi történt. Pont akkor sült ki a kenyér, ugye nagy falusi kenyere, kirakva minden, és beállított hozzánk egy kozák. Leszállt a lóról, mert lóháton még se lehet bejönni, mert a kozákok ugye majd csak mindig lóháton jártak. Én bejött és meglátta a rádiót, földet akarta vágni, és mondta anyám, hogy jaj, csak azt ne. Hát letette. Erre fogott egy kenyeret, hóna alá csapta, és elment. Utána, nem sokára, éjszaka fölzörgettek bennünket, hogy ne menjünk ki a lakásból, mert oroszok vannak a tanyába, a Magyarországba, ne menjünk ki. Hát nem is mentünk ki. Másnap kimentünk, mindenütt oroszok voltak. Hál' Istennek volt ott egy szeszgyár. Serült a két nagy tároló, tele volt szesszel. És valakinek eszébe jutott, hogy kiengedi az összeset. A patakban az összes alkohol kiengedte, hál' Istennek. Így nem tudtak inni az oroszok, és normálisak voltunk. És mi, hát azokkal is megbarátkoztunk, mint gyerekek. Egy zsákból kiöntöttek egy csomó lőszert és patkószöget, és a mi dolgunk volt, hogy szétválogattuk az egészet. Aztán jött a háború. A Magyarország egyik részén voltak az oroszok, másik részén pedig voltak. A németek fölöttünk lövöldöztek, és mi gyerekek nyugodtan játszottunk. Minket nem izgatott. Édesanyámat igen. De amikor megszólaltak a szirénák, meg minden, akkor beszaladtunk a konyhába, volt egy nagy diófa asztal, az alá bújtunk, mert azt hallottuk, hogy ha összedül a ház, egy jó asztal megmenti a családot. Hát négyen voltunk gyerekek, meg édesanyám, jó nagy asztal volt, elfértünk. Hál' Istennek csak egyszer érte lövés, az is a házat, mégpedig egy kis vadászgép volt, és gépfegyverrel. Az egy hosszú ház volt, amelyben laktunk, és végig csak úgy csattuk ott a cserépen. A szomszéd pont kint volt, és az beszaladt hozzánk, nem halt meg senki se. Na, az oroszok ott voltak egy darabig, nem olyan sokáig. Egy orosz katona meghalt, Dinnyeföld volt, nem messze hozzánk, dinnyétebet szegény, és őt írta egy találat, és akkor meghalt, ott temették el valamikor a kastély kertbe. Aztán ott volt egy orosz megbízott, aki nem tudom mennyi ideig ott volt, eljött még a misére is, de mikor pap elkezdett prédikálni, akkor mindig kiment. A zenét szerette hallgatni, de már ugye a többit nem értette, és akkor kiment. A báró úrék elmentek, még háború kezdet előtt, még pedig egy lovaskocsira pakoltak fel, és autóra pakoltak fel, amit csak tudtak, és ott hagyták az egész kastélyt, nyitott ajtókkal, bárki bemehetett. Hát persze a cserédek közül senki sem mert bemenni. Mi gyerekek bementünk bizony, gyufát kerestünk, egy gyufát akkor nem lehetett kapni, nem volt bolt. Olyan szép dolgokat látunk, gyönyörűen berendezve. Gyufát, hogy találtunk, vagy nem találtunk, már nem emlékszem rá, de valami szép volt. Nem mertünk hozzányúlni semmivel sem. Akkor úgy gondolták az ott lakók, hogy hát mégis mentsük meg a bútorokat, mindenki vigyen haza valamilyen bútort. Mi is hazavittünk, bár volt egyszerű bútorunk, hazavittünk valamennyit, meg mások is. De aztán később mégis azt terjedt el, hogy vigyük vissza, mert a báró úrék hazajönnek, mit szólnak, hogy a cserészség széthorta a bútorokat. Meg édesanyám azt mondta, hát tudjátok, nem is való a mi házunkban, a mi szobánkban ez a nagyon szép bútorzat, és visszavittük az egészet. Kár volt. Mert háború után Kendreshez tartottunk, és a kendresi község úgy határozott, hogy elvisz minden bútort. 20 lovaskocsi jött ki Kendresről, azt megpakolták, és kérem szépen ott volt, ott maradt a kastély üresen. Mindent elvittek.
Hová vitték a bútorokat?
Kendresre vitték, hogy ott aztán kihöz, mihöz került, azt nem tudom. Mi gyerekek élveztük az egészet, mert szaladozhatnunk az egész kasszíban, meg minden, később rendezték be ott az iskolát. Háborúból édesapám hazajött, és ott volt ugye senki vezető nem volt, az intéző úr elment, az ispán úr elment, gazdászok elmentek, tehát tulajdonképpen nem volt, aki irányítsa ott a földünkben, és mégiscsak kellett végezni. Hát édesapám volt az, aki megszervezte, hogy igenis álljon be mindenki dolgozni, végezze azt a munkát, amit addig is, és amit termelünk, majd szétosztják. Tulajdonképpen ő alakította meg Magyarországon az első TSC-t, csak akkor még nem volt ennek neve. És művelték a földet, amennyire lehetett, szétosztották, amit termett, egész jó ment a dolog, de aztán először kiosztották a földeket, hogy a földosztás volt, mi is kaptunk 8 hord földet, aztán pedig jött az állami gazdaság, vissza kellett adni a földet, és az állami gazdaság maradt. Édesapámnak menekülni kellett, mert a báróékat szolgálta, ezért fölment Budapestre, ott dolgozott, mint gyári munkás, nem olyan sokáig. Mert az állami gazdaság vezetője egy gyári munkás volt, tehát nem földművelő ember, nem értett hozzá. Haza kellett, hogy hívják apámat, hogy a vetésforgót, hova lehet, mit lehet vetni, meg mi, de nem olyan egyszerű volt. Jó nagy terület, már nem emlékszem rá, hogy hány hektár föld volt. És akkor hazajött, és utána ő végig ott dolgozott. Akarták, hogy igazgatója legyen a gazdaságnak, de azt mondta, én nem vagyok pártag, és templomba járok, én nem leszek. Nem való vagyok igazgatónak. Hát ezt el is ismerték, de végig ott dolgozott, onnan ment nyugdíjba.
Templomba járó volt, ezt mondta kanonok atya. Ez azt jelenti, hogy az Isten hit az végig ott volt ott a családjában. Volt,
mi Báhalmáról beköltöztünk Kunhegyesre, ott vettünk házat, és édesapám Kunhegyesre járt ki továbbra is dolgozni, de mi gyerekek már a Kunhegyes iskolában folytattuk a tanulásunkat, és ott akkor már tudtunk járni minden vasárnap templomban. Emlékszem rá, hogy 4 voltunk gyerekek, már nagyobbacskák, vasárnap sorba álltunk, és mentünk a templomba. Ez olyan jó volt, ezt sokszor elmondtam már, hogy olyan jók voltak azok a vasárnapok. Együtt voltunk a misé. Mise után találkoztunk, mint gyerekek is, a többiekkel, barátainkkal, szülők is találkoztak, rokonokkal, ismerősek, beszélgettek, minden, hazamentünk, és már 00:30, 01:00 között már volt ebéd. Sokan arra hivatkozók, jó, hát ebédet kell főzni, nem tudunk elmenni templomba, el lehet menni templomba. És akkor én megkértem a szüleimet, hogy szóljon már a plébános úrnak, hogy hát én pap akarok lenni, én nem merek vele beszélni. Ők elmentek hozzá egy este, megbeszélték, hogy hát én ugye pap akarok lenni. Plébános úr nagyon örült neki, akkor már olyan, azt hiszem, 8-os voltam, és még működött a kis szeminárium Egerbe. A plébános mondta, hogy akkor oda jelentkezzek. Jelentkeztem is a kis szemináriumba, föl is vettek, plébános úr elkísért, föl is vettek, meg minden. Persze az iskolai igazgató, Kunezes kijött, meg a helyettes kijöttek, és le akartak beszélni, hogy ne legyek pap, meg minden, de hát én kitartottam mellette. Azt mondták, hogy állami gimnáziumba iratkozzak be. Hát én beiratkoztam oda is, a kisújszállásba, mert ott volt legközelebb gimnázium. Hát jó, hogy beiratkoztam, mert nem sokára megszűnt azon a nyáron a kis szemináriumban. Így aztán kisújszállásra kerültem. Nagyon jó volt ott lenni, tehát én pap akartam lenni, és hallottam, hogy piaristák is vannak a világon, érdeklődtem utána, és akkor írtam Egerbe, és ők elintézték, hogy fölvenjenek. Másodikos koromban már Kecskeméten voltam. Ott fejeztem be az iskolámat, 3 évet töltöttem ott. Nagyon jó osztály volt, 39-en voltunk. A 39-ből 4-en lettünk papok, 2 orvos lett, tanár lett egy pár, és mezőgazdaság lett. Első évben csak egyetlen egy fiút vettek fel egyetemre, Budapestre. Hát sajnos akkor tört ki ugye az 56-os forradalom, ő, mint egyetemista, belekerült és meghalt. Nagyon jó barátságban voltunk. 70 évvel ezelőtt érettségiztem. Már ugye talán még vagyunk egy páron, de már nem sokan, a papok már, akik voltak, azok mind meghaltak.
Maradjunk itt egy pillanatig, igen, hogy piarista gimnázium, igaz, hogy csak 3 év, de mit adott kanonokatyának ez a 3 év?
Hát a 3 év a hitbe erősítés adott, mert a piarista atyák is de példát mutattak, aztán a másik, a hittanárunk is, természetes, hogy piarista atya volt, aztán az osztályfőnökünk, az volt ám különösen hatással, nagyon komoly ember volt, már nagyon komoly pap volt, és mi is állni jártunk minden nap. Hát volt bennünk azért lehet egy kis cinkosság is, hogy ahhoz a tanárhoz mentünk minisztrálni, akinél be akartunk vágódni, mert akkor minden tanár külön misézett. A piarista templomban 9 oltár volt, nagy oltár is, és minden oltárnál mise volt. Csendes mise volt természetesen. A főoltárnál volt a nagy mise, az énekes mise, minden, de a mellék oltárosnál csendes mise volt, és akkor mi mentünk renkelenként oda misézni. Hát onnan aztán ugye jelentkeztem Egerbe.
1955-ben kezdte a szemináriumot.
55-ben, igen, 60-ban kerültem szemináriumba. Ja, még kis szemináriumban elfelejtettem mondani, hogy akkor Csapikések úr volt, 42-en voltunk jelentkezők, és hát bánatos voltam, mert azt mondta az érsek úr, hogy idéglenesen fölveszem. Hogy ez mit jelentett, nem tudtam felfogni. Utána mondtam többieknek, és azt mondták, hát nekünk is azt mondta mindenkinek, hogy idéglenesen vesz fel. Hát ő közben aztán meghalt, már akkor Egerbe voltam. Szemináriumban 42-en voltunk, de már Váciakkal együtt, igen, és külön szépen 42-ből 22-t szenteltek fel 1960-ban. Ebből 8-an voltunk egregyházmegyések, 2 élünk, Kis István az egyik, aki a nyíregyházi otthonban van, a másik meg hát én.
42-en kezdték a szemináriumot,
igen, igen.
És összesen a szemináriumban a 6 év folyamon hányan voltak?
Mikor beléptem a szemináriumban, 120-an voltunk, de mindig 100-on felül voltunk, tehát nagyon-nagyon sokan voltak akkor. És jött ugye az 56-os forradalom, akkor sajnos sokan kimentek, kispapok közül is. Hát tőlem is megkérdezte a spirituális, hogy én megyek-e vagy sem. Én azt mondtam, én nem megyek. Lesz, ami lesz. Én magyar pap akarok lenni. Szüleim, rokonaim itt vannak, én nem megyek sehova sem. Hál' Istennek. Mert akik kimentek, hát bizony tönkrementek, papok lettek az ő közülük ketten, vagy hárman, de tulajdonképpen nem értek el nagy eredményt. Úgyhogy hamar meg is halnak meg minden.
1960-ban szentelték, ugye igen. Nem maradtak meg 42-ből, csak egy
22-en maradtunk.
Akiket szenteltek. Mostanában szoktunk arról beszélni, hogy egy papi elmondatot választani kell mindenkinek, ami úgy gondolja, hogy a Jóistennel való kapcsolatát kifejezi, vagy azt az elképzelést, ahogyan a papi szolgálatát végezni akarja. Milyen jelmondatot hát választott?
Nekem egy mondatom volt, hogy te vagy Uram én reményem.
Ez abban a nehéz időben mit jelentett kanonok atyának?
Nehéz időben? Hát ez volt a remény, hát ezt vállaltam. Hogy mennyire nehéz volt azért papnak lenni akkor. Kikerültem a szemináriumból, mégpedig Újfehértóra helyeztek. Újfehértó Szabolcs megyében van, nagy község, három nagy vallás, görög katolikus, református és a római katolikus. Mind a három helyre új misés papok kerültek, a görögökhöz is egy új misés, hát a reformátusnál ugye az is egy kezdő, fiatal pap volt. A görög pap az már megnősült, a református az még nem nősült meg. Együtt jártunk az iskolába, de úgy megaláztak azért bennünket, hogy nagyon egyszerre volt a hittan minden felekezetnek. Ha esett, ha fújt, nem léphettünk be az iskolába csak akkor, amikor már becsengettek az órára. Volt idő, amikor annyira esett az eső, az eres alatt álltunk, az igazgató kinézett is csak sajnálkodással megvonta a vállát, nem lehetett bemenni előbb, csak akkor. És ellenőr volt a hittanórán. Hát szerencsére nekem a fiatal görög papnak a felesége volt az ellenőröm, mert az tanárnő volt. A községben a hívek nagyon tiszteltek, de államilag nem nagyon tiszteltek bennünket. Ott voltam 2 évig. Nagyon jó volt, rengeteget jártak templomban, sok hittanos volt, az mindenki hittanos volt, a főnököm is tartott hittanórát, nekem 23 hittanórám volt, volt a községben vagy 3-4 iskola, meg tanyasi iskolákban is jártam, úgyhogy nagyon-nagyon le voltam kötve.
Dr. Somodi János kanonokkal Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.